Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap, karácsony második napjának, már nem vasárnap van, az már rég elmúlt, meg még nincs is itt. Szóval a mai ünnepnapunknak az igehirdetés alapigéjét Ézsaiás próféta könyvében találjuk megírva a 11. fejezet első 9 versében a következőképpen. Veszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtássarja gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége, nem látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőinek öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a bárányjal lakik, a párduc a gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, kölykeik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A csecsemő a viperajuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek mérges kígyó üregébe dugja a kezét. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki. Betölti a földet az Úr ismerete, ahogyan a tengert vízborítja. Ámen. Kedves testvérem az Úr Jézus Krisztusban! Harmadik éve, hogy Kecskeméten szolgálunk, és amikor ide kerültünk a gyülekezetbe, akkor észrevettük, hogy van egy nagyon jó kis telke a gyülekezetnek a Gyöngyös közben, ami ott a Ceglédi útról nyílik, egészen közel ide a belvároshoz, és hát azon a telken nem sok minden volt, és elhatároztuk, hogy hát csinálunk egy ilyen közösségi kertet. Szépen kitakarítottuk, felparcelláztuk, ott voltak sokan a jelenlévők közül, akik ott vágtuk a bokrokat, meg növényeket, meg mindent, és akkor felparcelláztuk és kiosztottuk azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik szívesen jöttek és kertészkedtek, és örökbe fogadtak egy parcellát, és paradicsom, hagyma, ez az amaz, mindenki, amit akart, termeszthetett. És amikor ott elkezdtük ezt csinálni, akkor hát voltak fák ezen a területen, amik most már nincsenek ott ezek a fák, de ezek olyan fák voltak, amiket ki kellett vágni, mert azt mondták, hogy hát ez nem túl jó fa, nincs is túl jó állapotban, nem is túl egészséges, úgyhogy tulajdonképpen ezeket a fákat onnan ki kell vágni. És hát nekem nagyon vérzett a szívem, mert én nagyon szeretem a fákat. Azok olyan valahogy számomra az időtlenség, a hosszú távú tervek, elképzeléseknek a szimbólumai. És sokáig gondolkodtunk ott a kertészekkel, hogy azokkal a tuskókkal mi a csodát lehet csinálni, amíg ott a földben benne maradtak, mert kiszenni nehéz, meg hát behálózta a gyökér az egész területet, szóval nehezen boldogultunk vele, de most már, hogy 3 év eltelt, azt figyeltük meg, hogy a tuskók mellett ilyen kis hajtások elindultak, és tulajdonképpen az a fa, amit kivágtunk, amire mi azt mondtuk, hogy ez már semmi, ez beteg, ennek már semmi jövője nincsen, kiderült, hogy ennek a fának a gyökere szöges ellentétét gondolta ennek, mert ő nagyon is azt gondolta, hogy hát jó, hogyha nem így, akkor majd úgy. Hogyha nem növekedhetek úgy az ég felé itt a főágon, akkor majd növekszem a kis sarjakon. És tulajdonképpen megjelentek ilyen kis apró hajtások oldalt a gyökérből. És ez, hát mivel én lelkész vagyok, és ezt már megszokhatták a testvérek, hogy mindent ilyen teológiai szemmel is nézek, én ott teológusként is vakartam a fejem, és csodálkoztam az Úristen nagyságán, hogy hát milyen csodálatos az Úristen, hogy mi kivágjuk a fát, és akkor ő szépen ott oldalt, akkor ő elkezdi, akkor újra csinálja, akkor újra teremti, akkor újra elkezdenek nőni ezek a fák. Szóval az élet mindig legyőzi a halált. Szóval az élet az mindig az emberi pusztítást is felül tudja múlni, és több az annál. Úgy szeretem Ézsaiásnál ezeket az egyszerű képeket, Ézsaiás nagyon egyszerűen fogalmaz. Mint ahogy egyébként Jézus is, ugye nagyon sokszor használ ilyen mezőgazdaságból vett példákat, amiket én is megértek, a testvérek is megértenek, itt Kecskeméten meg különösen is megértjük azt, ami a mezőgazdasággal kapcsolatos, akkor Jézus a nyárról beszél, meg a fügeérésről, hát most már nálunk is vannak fügefák, meg most már a füge is érik, hát nem most, de majd az is fog érni lassan. Szóval a Szentírás mindig olyan szemléletesen beszél ezekről a dolgokról, hogy itt van egy nép, itt van a zsidóság, akik ott, amikor ezt Ézsaiás elmondja, azt tapasztalják meg, hogy hát ők egy nagy népnek kellene, hogy legyenek. Ők egy olyan népnek kellene, hogy legyenek, amiknek hatalmas nagy lombkoronája van, most ezek már megint ilyen költői képek, de ami hatalmas, ami nagy, ami uralkodó, és azt élik meg, hogy hát ezt a népet, ezt mindig valaki megbünteti. Hogy ezt a népet, ezt mindig éri valami tragédia, ezt a népet, ezt mindig kivágják. Elviszik fogságba őket, mindig mindent megszenvednek, és azóta is látjuk azt a területet, hogy milyen békétlen Izraelnek a területe, a mai napig is. Ugye amikor azt hiszük, hogy már ott egy ilyen viszonylagos jó helyzet, vagy egy viszonylagos nyugalom és béke állt be Közel-Keleten, akkor aztán nagyon gyorsan kiderül, hogy ez a terület, ez pedig nincs is olaj ott, de mégis, legalábbis azonnak is részen, de mégis mindig békétlen, és mégis mindig olyan, mintha nőne ott valami, és azt kivágják, és aztán megint nő, és megint kivágják. És a zsidóság ezt évezredek óta tapasztalja, hogy növekszik, és azt levágják. És akkor megint máshol növekszik, és azt megint levágják az emberek. Ez az Isten, aki az ő uruk, és aki a mi urunk, hát egyszer csak itt a semmiből a levágott, a halálra ítélt, a számunkra már nem élőként látott fa tuskóból is életet tud sarjasztani. Életet tud támasztani. Így kezdődik ez az ige, hogy vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtán sarjad a gyökereiről. Amikor a legelveszettebbnek tekintik a zsidóságot. És most menjünk is tovább a zsidóságon, most nézzük önmagunkat. Amikor magunkat is a legelveszettebbnek tartjuk, ott van a legnagyobb szükség arra, hogy valamilyen oldalhajtás elinduljon az életünkben. Nem akkor, nem később, hanem ott, nem korábban, nem később, hanem ott és akkor. Talán azért, mert itt ezen a ponton, amikor megszületik Jézus, oda jutott az emberiség, hogy Isten azt mondta, hogy na, hát most már azért ne tovább, tehát most. Most van az ideje annak, hogy Jézus megszülessen. Nem tudom, hogy vannak vele a kedves testvérek, de én a saját életemben is azért ezt nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy az, amit eltervezek, az nem megy úgy tovább, annak vége. Az, amit eltervezek, én olyan, hogy annyira szépen elképzeltem 10 évre előre, meg 30 évre előre, hogy akkor így lesz, és akkor oda fogok járni, és akkor az lesz, és így lesz, és semmi nem úgy lett, ahogy elterveztem. De ez nem baj. Mert az derült ki ezekben a krízisekben, hogy amikor lerombolódik valami, akkor kivágnak egy fát, amikor az életemben ott vannak ezek a határok, amit mondjuk krízisnek nevezzünk, akkor rögtön kiderül, hogy az Úristennek ott nagyon is terve van. Tehát ott az a dolog lehet, hogy ott véget ért. De mellette indul az új, hogy az egy nem halott élet, az én életem az nem halott, az én álmaim azok nem halottak, az én elképzeléseim azok nem halottak. És van út. Lehet, hogy nem arra, amerre én keresem. Biztos, hogy nem arra. Mert én nagyon jól elképzelem, hogy mi lesz az életemmel, hol leszek 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva. Nagyszerűen elképzelem, egy probléma van, hogy léteznek még rajtam kívül emberek, meg létezik világ, pedig egyébként milyen szépen megvalósulna minden. Csak hát más emberek mindig keresztül húzzák, mert a másik ember is elképzel, hogy neki hogy lesz majd az élete. És akkor itt kell nagyon szerintem figyelni arra, hogy egy lépést, testvérek, mindig kihagyunk. És ez szerintem a probléma. Az, hogy megkérdezzem azt, hogy hát Uram, te ezt akarod? Uram, te mit szeretnél? Te hogyan gondolod ezt, hogy avas, légy olyan kedves, avas be a terveidbe, hogy mit akar velünk az Úristen kezdeni? Amikor a gyöngyös közben itt a fakivágás után nézegettem ezeket a tuskókat, akkor arra gondoltam, hogy na itt már biztosan nem lesz ezen a helyen fa. És tulajdonképpen igazam is volt, mert azon a helyen ott tényleg nem lett fa. De tudják miért? Hát azért, mert ott arról, amit kivágunk, nem onnan középről nő ki az új. Hát ez így van a mi terveinkkel és a mi életünkkel is. Hogy amit kivágunk, amit lenyesegetünk, amit az élet kivág, vagy más ember kivág, vagy keresztül húznak, aztánképpen azért van kivágva, mert nem ott fog tovább menni az életünk. Hanem visszamegy, lehet, hogy a gyökeréről valami egészen új születik, valami egészen új származik. De biztosan lesz hajtás. És ilyenkor, amit az ember tehet, és ez a leggyötrelmesebb ez az egészben, és erre aztán tényleg nem vagyunk képesek, legalábbis én nagyon nehezen vagyok rá képes. Az, hogy megvárni, hogy mi lesz. Tehát, hogy rendben, ezt az álmomat kivágták. Ez a tervem, ez füstbe ment. De akkor merre tovább? És ha én ott álltam volna a gyöngyös közben felügyelő úrral, aki szintén ért a fá, vagy ő ért a fákhoz, én nem értek. Álltunk volna, hogy hát, na, legyen már ezzel valami ezzel a fával. Ott állhattunk volna nap estig. De most így évek után derült ki, hogy az a fa az élni akar. És szerintem a saját terveinkkel és életünkkel is pont ugyanez van, hogy ha van türelmünk, és kivárjuk, és megimádkozzuk, és valahogy elengedjük azt, hogy Uram, hát legyen úgy, ahogy én akarom, és add, légy szíves hozzá az áldásodat, ha ezt el tudjuk engedni, mert azért így működünk, valljuk be. Na, ezt el tudjuk engedni, és azt mondani, Uram, legyen úgy, ahogyan te akarod. Akkor ott meg fog születni valami. Akkor ott elindul valami nagyon apró hajtás, amire nagyon vigyázni kell, és nagyon óvni kell, és nagyon gondoskodni kell róla. Jézus születésének a története is ezért olyan megdöbbentő, mert ott a zsidók várják, hogy hát szülessen meg a messiás Jeruzsálem kellős közepén. Ugye, teli vannak elvárásokkal. Ilyen legyen a messiás, olyan legyen a messiás, jöjjön el a messiás. Őzze ki a rómaiakat, mi leszünk a világurai, itt Jeruzsálem lesz a világ fővárosa. Hát ezek az elvárásai az akkori népnek, az akkori zsidóságnak. Tehát az Isten nagyon nem úgy működik, ahogyan ők mondják, meg ahogyan ők elképzelik. Mert Isten azt mondja, hogy valami teljesen más terven van. Jeruzsálemre már akkor is úgy tekintettek, mint egy ilyen fatuskóra. Ami ki van vágva, hát innen hogy lesz valami? És nézzék meg a testvérek, ez a jelentősége annak, hogy Jézus nem Jeruzsálemben születik meg, hanem hol? Hát az efrátai Betlehemben. Betlehem, kérem szépen, az egy kis falucska, egy apró kis falu, ma már egyben 5 perc a Jeruzsálemmel, de az akkori Jeruzsálemtől pár kilométerre van. Nem sokra. Mondhatjuk úgy is, hogy olyan, mint mondjuk Kadafalva. Agglomeráció. Vagy mint Budapestnek Csömör, vagy Budakalász, vagy bármi. Hát oda tartozik. A megváltó nem a fővárosban születik meg, hanem a főváros mellett lévő kis, apró, jelentéktelen, hadd mondjam így, hogy agglomerációban. Egy kis, apró, kis faluban. Milyen gyönyörű, hogy az Úristen azt mutatja meg, mint hogyha ez is egy kép lenne. Hát gondolják el a testvérek, Jeruzsálem ott van, ez a nagy fatuskó, ki van vágva. És a Betlehem meg ott van mellette egy kis falu, és ott születik meg a megváltó, egy oldalsarj. Nem középen, hogy Jézus megérkezik, és ő a hatalmas király, az lesz persze, más értelemben, ahogy a zsidók várják, hanem oldalt indul el, egy oldalhajtás, egy apró faluban, egy apró jászolban, apró gyermekként, teljesen máshogy, mint ahogyan az emberek várták. És ez a csodálatos ebben. És szerintem ezért annyira nehéz ez, hiszen annyi tervünk van, annyi elképzelésünk van, annyi válaszunk van az életre, sokkal több válaszunk van, mint ahány kérdésünk van. Hát ezt már elfelejtettünk már jól kérdezni is. Tehát előbb vannak válaszaink, utána igazítjuk hozzá a kérdésünket. És egyetlen kérdést hagyunk még ki mindig a képletből, az, hogy megkérdezzük Istent, hogy de hol? Hol akarsz az életemben valamit kezdeni? Hol akarod elindítani ezt a sarjadást? Hol fog megszületni? Na, ez már a karácsonyi teológia. Hol fog megszületni bennem Krisztus? Hol van az a kis Betlehem? Nem a közepén, nem a terveim középpontjában, nem az elképzeléseim origójában, hanem oldalt. Hol lesz bennem az a picike, amiből élet fog támadni, és ami a folytatásnak a lehetősége lesz? És most nem akarok túl messzire menni, de nem ugyanaz az emberi életnek is a dinamikája, hogy mi élünk, és akkor egyszer meghalunk, ugye idős fákként jó esetben, és akkor megy tovább az utódok életében a mi életünk. De nem mi megyünk tovább, hanem a gyökérről megy tovább a kis sarj, és aztán az is egy nagy fává változik, aztán azt is kivágják, aztán abból is megy, és így megy tovább az élet. Hát micsoda szép képek ezek, amiket itt használ Ézsaiás is, és Jézus is egyébként később aztán az evangéliumokban. És aztán számomra ez ebből nagyon világosan látszik, hogy amire mi azt mondjuk, hogy halott, azok a dolgok, amit mi eltemetünk, hát az Úristennek ott is van terve. És ez az, egyébként szerintem az egész Szentírásnak a nagy üzenete, hogy az Isten ott is tervez, ahol én eltemetek. És az Istennek ott is van elképzelése, ahol az én terveim véget érnek, ahol az én reményem véget ér, ahol az én életbe vetett bizalmam véget ér. Hogy amikor már mindenről lemondunk. Hát testvérek, hányszor mondtak le az egyházról? Hát jön a felvilágosodás, már nem lesz tovább, nem is kell itt már tartós tejet venni a papoknak. Hát aztán elteltek, jöttek az évszázadok, megyünk tovább. Itt vagyunk. Emlékszem, hogy amikor egyszer teológus hallgató voltam, és elmentem prédikálni egy helyre, szuplikálni. És győzködött engem az evangélikus lelkész, kolléga, hogy Istenre kérlek téged, hogy menj el, ne legyél te lelkész, 10 év múlva az egész már sehol nem lesz, be fog dőlni az egész, romba lesz az egész egyház. Hát én úgy jöttem haza onnan, hát nem úgy, hogy el voltam bizonytalan, nem, én meg akarom mutatni, hogy 10 év múlva lesz még egyház. Na, 13 éve már ennek. 13 éve. 3 éve be kellett volna, hogy dőljön az egyház. És én azt látom, hogy ahol Krisztust hirdetik, ahol van hely arra, hogy megszülessen Krisztus a kis apróságában, ott mindig lesz egyház. Ahol nincsen Krisztus, ahol mindig ragaszkodnak a tervekhez, az előzetes dolgokhoz, a felújításhoz, az állványokhoz, az épületek, csak arról van mindenhol szó, csak arról van szó, ott az tényleg, annak tényleg előbb-utóbb vége lesz. De ahol Krisztus van, ott lesz élet. Az a legjobb egyébként, ha a kettő együtt van, ingatlan és Krisztus, de inkább legyen Krisztus nagyobb, és Krisztus a több. Kedves testvérek, én magam részéről talán a legmodernebb dolog, amit el tudok képzelni, az nem más, mint maga az egyház. A legmodernebb dolog az az egyház, amiben Krisztus ott van. Mert ahol Krisztus van, ott az mai napig is vigasztaló. És ahol Krisztus ott van, az a mai napig is erőt adó. És ott nem fogja zavarni az embert az, hogyha kivágnak egy fát. Mert tudja az ember, hogy ezt most ki kellett vágni, de onnan a mellette lévő kis gyökérszárról már indul az új, és ki fog sarjadni. Isten adja, kedves testvéreim, hogy felismerjük mindannyian azt, hogy ez a kis hajtás, ez hol sarjad ki. Mert annyi mindent eltemettünk már az életünkben, és annyi mindenről le kellett mondani, de ne higgyük, hogy az Isten nem tud újat kezdeni, és ne higgyük, hogy az Istennek nincsen terve. És ne higgyük, hogy az Isten nem akarja azt megmutatni nekünk, hogy hol van terve és mit tervez velünk. Ott vannak a kis hajtásaink. Vigyázzunk rájuk, és bízzuk az Istenre őket. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyán, köszönjük azt, hogy gondoskodsz a folytatásról. Köszönjük azt, hogy amikor eltemetünk egy tervet, egy vágyat, eltemetünk egy életszakaszt, te akkor is aztán újat kezdesz bennünk. Nem ott, talán nem úgy, ahogy mi gondoljuk, de elindul az új. Áldott légy ezért, Urunk. Add, hogy bennünk is meg tudjon ebben a kicsi Betlehemben születni a megváltó. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen. A 308-as ének első és 6. verszakának eléneklésével készüljünk az úrvacsorára.